Harmadik felvonás. Hjalmar Egdal műterme. Reggel van. A magas ferdetető ablakán nappali világosság árad a szobába. A függöny félrehúzva. Hjalmar az asztalnál ül, s egy fotográfiát retusál. Az asztalon még jó néhány felvétel hever. Gina lép be az előszoba ajtón, kalapban, kabátban. Karján födeles kosár. Hjalmar, már meg is jöttél? Gina. Meg. Én nem vesztegetem az időmet. Kosarát egy székre leteszi, leveti kabátját, kalapját. Hjalmar. Gregershez benéztél? Gina. Be. Érdemes volt, mondhatom. Szépen berendezkedett a barátod egy-kettőre. Hjalmar. Hogy-hogy? Gina. Úgy, hogy azt mondta, ne legyen rá gondunk, majd ő ellátja magát. Na, be is gyújtotta magának a kályhát. Csak épp annyira elcsavarta a szelelőlukat, hogy tele lett neki a szoba füsttel. Fúj, olyan bűz van nála, hogy... Hjalmar, tényleg? Gina, várj csak. Ez még nem minden. Mert erre aztán persze el akarta oltani a tüzet. Hát fogta magát, és beöntötte a mosdóvizét a kályhába. De persze mellé is ment, meg folyt is kifelé. Úgyhogy most olyan a szoba, akár a disznóól. Hjalmar, hát ez tényleg nagy méreg. Gina, már szóltam a házmesternének, hogy takarítsa ki utána a vackát. Dél lesz, mire végez vele, de addig be nem teheti oda nekem a lábát. Hjalmar, és addig mit csináljon? Gina, azt mondta, elmegy, sétál egy kicsit. Hjalmar, egyébként én is benéztem hozzá, azután, hogy te elmentél. Gina, mondta, meg hogy reggelire is meghívtad. Hjalmar, hát csak egy kis 10 óraira, mert hogy ma van itt első nap, tudod, ez így illik, nem igen lehet kibújni alóla. Nálad meg mindig akad valami a kamrában. Gina, jó, majd megnézem, mi van itthon. Hjalmar, de ne legyél nagyon szűkmarkú, drágám, mert azt hiszem, majd később Relling és Molvik is feljön egy kicsit. Tudod, az történt, hogy összefutottam Rellinggel a lépcsőházban, és kénytelen voltam őket is. Gina, Hjalmar, az ég szerelmére, még ezek is. Hjalmar, Istenem, Gina, egy kicsivel több vagy kevesebb, az csak igazán nem számít már. Egdal kinyitja szobája ajtaját és kinéz. Te, Hjalmar, fiacskám, figyelj csak! Észreveszi Ginát. Ja, semmi, semmi. Gina, tessék, nagypapa. Egdal, semmi, semmi, nem számít. Visszahúzódik a szobájába. Gina, fogja a kosarát. Tartsd rajta a szemed az öregen, nehogy megint kiszökjön a kocsmába. Hjalmar, persze, Gina, persze. Bízd csak rám. Hanem, tudod, azt hiszem, jó volna, ha csinálnál egy kis heringsalátát, mert hogy ezek megint lumpolni voltak az éjjel, és biztos másnaposak. Gina, én nem bánom, csak nehogy nekem most mindjárt beállítsanak, mert... Hjalmar, ne félj, Ginácska, nem fognak. Te csak nyugodtan láss neki. Gina, na, jól van. Legalább te is dolgozhatsz még addig egy kicsit. Hjalmar, drágám, én dolgozom. Nem látod? Majd belegebedek. Gina, és akkor legalább túl leszel rajta, minél előbb, annál jobb. Fogja a kosarat, és kimegy a konyhába. Hjalmar kis ideig némán dolgozik a képen ecsetjével, unott és kelletlen. Egdal bedugja fejét az ajtón, körülkémlel a műteremben, aztán suttogva kérdezi. Hjalmar, fiacskám, el vagy foglalva? Hjalmar, el, apám, el. Ezekkel a nyomvat képekkel kínlódom. Egdal, na, mindegy. Ha egyszer olyan sok a dolgod, akkor majd máskor. Visszabújik a szobájába, de az ajtó tárva marad. Hjalmar egy darabig még szótlanul folytatja a retusálást, aztán leteszi az ecsetet, és az öreg ajtajához megy. Hjalmar, és te, apám, dolgozol? Egdal a szobájában dörmögve. Ha te el vagy foglalva, akkor én is. Hjalmar, na, mindegy. Visszamegy a munkájához. Egdal kisvártatva ismét megjelenik az ajtóban. Hjalmar, csak azt akarom mondani, hogy Olyan nagyon sok dolgom tulajdonképpen nincs. Hjalmár, azt hittem másolsz. Egdál, másoljon az ördög. Majd legfeljebb vár a Gréberg egy-két napot a munkára. Ráér az. Hjalmár, persze, hogy ráér. Meg egyáltalán, a rabszolgája vagy te neki? Egdál, meg különben is, van az a kis munka a padláson. Tudod, azt mondtuk, hogy... Hjalmár, hát persze, hogy tudom. Na, akkor megcsináljuk? Kinyissam? Egdál, nem bánnám. Hjalmár, föl kell. Jól van, akkor erre legalább nem lesz gond. Egdál, ahogy mondod, fiam, mert hogy ennek holnap reggelre meg kell lennie. Holnap lesz, ugye? Hjalmár, bizony, apám, már holnap. Hjalmár és Egdál félrehúzza a tolóajtó egy-egy szárnyát. A szellőző ablakokon reggeli napfény süt be a padlástérbe. Néhány galamb röpköd ide-oda a tető alatt, a többi a gerendákon ülve turbékol. A padlás végéből néha tyúkok kotkodácsolása hallatszik. Tessék, apám, neki láthatsz. Egdál bemegy. Te nem jössz? Hjalmár, hát, tudod, az jár a fejemben, megpillantja a konyhaajtón belépő Ginát. Hogy én? Á, apám, nem érek én rá, dolgoznom kell. Csak még leeresztem neked a függönyt. Meghúz egy zsinort, odaben függöny gördül le. Alján ócska vitorlavászon csík, amely eltakarja a padlót, fölső része régi halászhálóból készült. Visszamegy az asztalhoz. Ez is megvan. Most legalább egy darabig nyugtom lesz. Gina. Már megint mit turkászik a padláson? Hjalmár. Miért? Menne inkább a kocsmába? Az jobb lenne? Leül. Akarsz valamit? Úgy nézel rám, mint aki... Gina. Csak azt akartam kérdezni, hogy itt bent terítsek-e. Hjalmár. Persze. Ilyen korán úgysem jön még a kuncsaf, nem? Gina. Nem. De nincs is már a más előjegyzés, csak az a jegyes pár, akik együtt akarják levetetni magukat. Hjalmár. A mindenségit, hogy ezek se tudtak valami másnapot kinézni maguknak. Gina. Jaj, Hjalmár, hát csak ebéd utánra hívtam őket, amikor te úgyis szundikálsz. Hjalmár. Az más? Hát akkor együnk itt. Gina. Jó. De nem olyan sürgős még a terítés. Még dolgozhatsz egy kicsit az asztalon. Hjalmár. Jól van, na. Dolgozom. Ég a kezem alatt a munka, csak úgy füstöl az asztal, nem látod? Gina. Jaj, legalább végre megleszel vele, és aztán csinálsz, amit akarsz. Visszamegy a konyhába. Rövid szünet. Egdál. A padlásajtóban áll a háló mögött. Hjalmár! Hjalmár. Tessék! Egdál. Azt hiszem, mégis arrébb kellene tolni a teknőt. Hjalmár. Na, ugye? Már mióta megmondtam neked? Egdál. Hjalmár. Mi van? Hedvig. Csak szeretnék egy kicsit veled lenni. Hjalmár, kis hallgatás után. Nem anyát küldött? Engem strázsálni? Hedvig. De apukám, hogy gondolod? Hjalmár. Anyád mit csinál? Hedvig. A hering salátát. Már nem sokára kész lesz vele. Oda megy az asztalhoz. Hadd segítsek neked egy kicsit, papa. Hjalmár. Nem, kislányom, ne segíts te nekem. Jobb szeretek én mindent magam csinálni. Amíg győzöm erővel, nem kell segítség. Tudod, Hedvig, ha apád egészsége kitart, akkor... Hedvig. Jaj, papa, ilyeneket ne is mondjál. Föl alá járkál a szobában, nézelődik. A széthúzott padlás ajtónál megáll és beles. Hjalmár. Nagyapád, miben mesterkedik az öreg? Hedvig. Azt hiszem, új feljárót csinál a teknőhöz. Hjalmár. Na, szegény, egyedül. Nélkülem sose lesz kész vele. De hát hiába, ha nekem egyszer az a sorsom, hogy itt üljek, és... Hedvig apjához lép. Add ide az ecsetet, papa. Hadd próbáljam meg. Már olyan jól megy. Hjalmár. Hogy is ne? Csak a szemed rongálnád. Hedvig, dehogy rongálom, hadd csinálom, papa. Hjalmár fölkel. Na, nem bánom. Úgyis csak egy-két perc az egész. Hedvig, hát mit árthat az? Felveszi az ecsetet. Jaj, de jó lesz! Leül. Ó, hát van itt egy kész kép is már. Majd erről lenézem, mit kell csinálni. Hjalmár, de vigyázz a szemedre. Biztos nem fog megártani? Hallod, mit mondok? Mert én nem vállalom a felelősséget. Magadra ves. Megértetted? Hedvig retusál. Jó, jó, papa, megértettem. Hjalmár, ügyes kislány. Na, jól van, Hedvig, csináld csak. Mindjárt jövök. A függönyt kissé félrehúzva bebújik a padlástérbe. Hedvig ül és dolgozik. A padlásról beszédfoszlányok hallatszanak. Hjalmár és Egdál vitatkozik. Megjelenik a háló mögött. Hedvig, hozd csak ide nekem azt a fogót a polcról. Ja, meg még a vésőt is, légy szíves. A padlástér felé mutatva. Mindjárt meglátod, apám. Csak előbb hadd mutatom meg, hogyan képzelem. Hedvig elhozza a polcról a kért szerszámokat, és átnyújtja őket Hjalmárnak. Ez az. Köszönöm, kislányom. Látod, milyen jó, hogy bejöttem? Visszamegy a padlástér belsejébe. Bentről kopácsolás lármája és derűs tréfálkozó beszélgetés hallatszik. Hedvig a függöny előtt áll és nézi őket. Kisvártatva kopogtatnak az előszoba ajtón. Hedvig nem hallja meg. Gréger Sverle lép be, hajadon főtt, kabát nélkül. Megáll az ajtóba, nem jön beljebb. Grégers. Hedvig megfordul és elébe megy. Jó reggelt, Sverle úr! Tessék bejönni! Grégers. Köszönöm. A padlás felé pillant. Mesteremberek? Hedvig. Á, dehogy! Csak a papa meg a nagypapa. Mindjárt szólok nekik. Grégers. Nem, ne szóljon. Inkább várok egy kicsit. Leül a pamlagra. Hedvig. Jaj, milyen rendetlenség van még itt! El akarja rakni a fényképeket. Grégers. Dehogy is kérem, hagyja csak! Az édesapja felvételei, ugye? És már csak az utolsó simításra várnak. Hedvig. Igen, és én is segítek neki egy kicsit. Grégers. Akkor csak ne zavartassa magát a kisasszony. Hedvig. Ó, engem nem zavar. Maga elé veszi a képeket, és munkához lát. Grégers szótlan nézi. Grégers. Hát a vadkacsája jól aludt az éjjel? Hedvig. Köszönöm szépen, azt hiszem jól. Grégers a padlásajtó felé fordul. Milyen más így nappal, mint holdvilágnál? Hedvig. Ó, nagyon más tud lenni. Reggel is egészen más, mint délután. Meg más, ha esik, meg akkor is, ha süt a nap. Mindig más. Grégers. Megfigyelte? Hedvig. Á, hát ki ne venné észre? Grégers. Na és mondja, sokat van a vadkacsájával? Hedvig. Ó, amikor csak tehetem. Grégers. De hát nem nagyon ér rá ilyesmire, ugye? A kisasszony még biztosan iskolába jár, nem? Hedvig. Nem. Kimaradtam. Mert a papa szerint azzal is csak a szememet rongálom. Grégers. Értem. Szóval ő maga tanítgatja. Hedvig. Hát, megígérte, hogy tanul majd velem, de eddig még sose ért rá. Grégers. És akkor nem is segít senki a tanulásban? Hedvig. Dehogy nem, a Molvik úr. Csak hát ő meg... Szóval nem mindig... Grégers. Nem mindig józan. Hedvig. Hát igen. Grégers. Ó, hát akkor a kisasszonynak rengeteg ráérő ideje lehet. Ez a padlás, meg gondolom, egész kis külön világ, nem? Hedvig. De, persze. Annyi mindenféle érdekes dolog van ott. Grégers. Na, hát mifélék? Hedvig. Hát, olyan óriási nagy szekrények tele könyvel, és sok érdekes kép van bennük. Grégers. Értem. Hedvig. Meg van egy régi-régi öreg szekreter, aminek titkos fiókja is vannak, meg egy réges-régi inga nagyóra, amiből mindenféle kis alakok bújnak elő, amikor üt. Csak hát most már nem jár. Grégers. Értem. Szóval az idő is megállt a vadkacsat tanyáján. Hedvig. Hát igen. Meg van egy régi festékes doboz is, amilyen a festőművészeknek van. Meg rengeteg könyv. Grégers. És olvasgatni is szokta őket? Hedvig. Hát persze, ha hozzájutok. De a legtöbb angolul van, és én nem tudok angolul. Úgyhogy azokban csak a képeket szoktam nézegetni. Van köztük egy óriási nagy könyv, az a címe, hogy London története. Az is angolul van, de nagyon régi. Legalább 100 éves lehet. Abban rengeteg kép van. A címlapon a halál van egy homokórával. Mellette meg egy fiatal lány áll. Olyan félelmetes. De a többi képen templomok vannak, meg paloták, meg utcák, meg nagy tengerjáró hajók. Grégers. Szabad-e megkérdeznem, kisasszony, hogy hogyan került a házhoz ez a sok mindenféle régi holmi? Hedvig. Azelőtt egy öreg tengerész kapitány lakott itt. Minden az övé volt. Bolygó Hollandinak hívták az utcában, de nem tudom miért, mert nem is hollandi volt. Grégers. Na hát? Hedvig, én sem értem. Aztán egyszer nem jött vissza. A holmia meg itt maradt miránk. Grégers, mondja csak, Hedvig kisasszony, amikor ott bent üldögél a padláson, és a képeket nézegeti, sose szokott arra gondolni, hogy de jó is lenne fölkerekedni, és körülnézni a nagyvilágban, látni a saját szemével is, hogy a valóságban milyen lehet. Hedvig, nem, én soha. Én szeretnék örökké itt maradni és segíteni a papának és a mamának. Grégers, retusálni? Hedvig, igen, de nem csak úgy. A legszívesebben rézmetszést tanulnék, és akkor olyan rajzokat tudnék, mint az angol könyvekben való képek. Grégers, na és az apja mit szól az elképzeléseihez? Hedvig, azt hiszem, nem nagyon tetszik neki, amit én szeretnék. Olyan furcsa ezekben a dolgokban. Tessék elképzelni, azt mondja, tanulja kosárfonást. Pedig szerintem az olyan semmi. Grégers. Hát, szerintem is. Hedvig. De egy dologban azért igaza van. Ha megtanultam volna a kosárfonást, akkor most én magam csinálhattam volna a vadkacsa új kosarát. Grégers. Bizony. És ez tényleg elsősorban a kisasszony dolga lenne. Hedvig. Persze, hiszen az enyém a vadkacsa. Grégers. Hát persze. Hedvig. Igen, az enyém. Csak mindig kölcsönadom a papának meg a nagypapának, amikor csak kérik. Grégers. Értem. És minek nekik az a vadkacsa? Hedvig. Ó, hát arra, hogy gondozzák meg, fészket építsenek neki, meg mindenféle mást is. Grégers. Hát, azt el is tudom képzelni, hogy szívesen gondozzák. Mégiscsak ez a vadkacsa lehet a legelőkelőbb lakó a padláson, nem? Hedvig. Persze, mert igazi vadmadár. És sajnáljuk is, mert szegénynek olyan szomorú a sorsa. Egyes egyedül van, nincs neki senki hozzátartozója. Grégers. Nincs családja. Nem úgy, mint a nyulaknak. Hedvig. Igen, és a tyúkok is sokan vannak, és kis csibekoruktól ismerik egymást. De a vadkacsánk szegény nagyon távol él itt az övéitől. Meg kicsit olyan titokzatos is a sorsa. Nem ismeri senki. Nem tudni, honnan jött, hová való. Grégers. Meg aztán a tenger mélyén is járt. Hedvig. Lopva Grégersre pillant, kis mosoly fut át az arcán. Miért mondja úgy, hogy a tenger mélyén? Grégers. Miért? Hát hogy kellene mondanom? Hedvig. Hát például úgy, hogy a tengerfenéken. Grégers. És nem mindegy, ha azt mondom, hogy a tenger mélyén? Hedvig. Igen, csak nekem olyan furcsán hangzik. Grégers. És ugyan miért? Megtudhatnám? Hedvig. Nem, nem mondom meg. Biztos nagy butaság. Grégers. Ugyan már. Na mondja már, mi mosolygott. Hedvig. Hát csak azon, hogy amikor eszembe jutnak ezek a dolgok, szóval a padlás meg minden, nekem mindig az az érzésem, hogy ez az egész olyan, mint a tenger mélye. De hát ez persze csak butaság. Grigers. Miért volna butaság? Hedvig. Hát csak azért, mert nem az, hanem egy padlás. Grigers figyelmesen néz a kislányra. Olyan nagyon biztos benne? Hedvig álmélkodva. Hogy ez padlás? Grigers. Igen. Tényleg olyan biztos benne? Hedvig tátott szájjal bámulja Grigerst. Hallgat. Gina jön be a konyhából, kezében abrosz. Fel kell. Ne haragudjon az alkalmatlankodásért. Tudom, hogy még nagyon korán van. Gina. Á, hát valahol csak el kell tölteni az időt. Meg már kész is leszek mindjárt. Kislányom, takarítsd le az asztalt. Hedvig elrakodik az asztalról. A következő párbeszéd alatt Hedvig és Gina az asztal megterítésével foglalatoskodik. Grigers a fotelban ül, és egy albumban lapozgat. Grigers. Nem is tudtam, hogy a retusáláshoz is ért. Gina lopva Grigersre pillant. Hát, igen. Grigers. Milyen szerencsés véletlen, nem? Gina. Hogy szerencsés véletlen? Grigers. Mármint, hogy Hjalmár meg épp fényképész lett. Hedvig. A mama is tud fényképezni. Gina. Hát, muszáj volt beletanulnom. Grigers. Ha jól sejtem, ön vezeti az üzletet, ugye? Gina. Hát, amikor a férjem nem ér rá... Grigers. Hát igen. El is tudom képzelni. Sok ideje elmehet arra, hogy az öreg édesapjával törődik, nem? Gina. Igen. Az is. De meg nem is való az Hjalmarnak, hogy maga fotografáljon minden jött-ment futó kuncsaftot. Grigers. Na persze. De hát, ha egyszer fényképész lett, akkor ugye... Gina, igen, igen, de azt a Verle úr is gondolhatja, hogy az én férjem nem olyan közönséges fényképész, mint a többi. Grigers, hát persze, természetesen, de azért... A padláson lövés dördül. Összerezzen. Hát ez mi volt? Gina, á, már megint lövöldöznek. Grigers, lövöldöznek? Hedvig, vadászni vannak. Grigers, hogy mit csinálnak? A padlás ajtóhoz megy. Mi ez, Hjalmár, vadászol? Hjalmár a háló mögött. Te már itt vagy? Nem is tudtam. Annyi volt a dolgom, hogy... Hedvighez. Te meg miért nem tudtál szólni? Bejön a műterembe. Grigers, hát te a padlásra jársz vadászni? Hjalmár két csövű pisztolyt mutat fel. Csak ezzel a játékszerrel. Gina. Aztán majd egyszer az lesz a vége ennek a puskázásnak, hogy kárt tesztek magatokban. Hjalmár ingerülten. Ha jól emlékszem, már megmondtam neked nem egyszer, hogy az ilyen lőfegyvert pisztolynak hívják. Gina, mindegy az nekem. Grigers, na hát, Hjalmár, te is fölcsaptál vadásznak. Hjalmár, á, nem komoly, csak nyúlászunk kicsit, néha-néha, azt is inkább csak az apám kedvéért. Gina. Én nem értem a férfiakat. Mindig kell nekik valami passziánsz. Hjalmár mérgesen. Igen, igen. Tessék tudomásul venni, a férfi embernek mindig kell, hogy legyen valami passzió az életében. Gina. Most mi van? Én is azt mondtam, nem? Hjalmár. De, persze. Na mindegy. Grigershez. Szóval látod, olyan szerencsés fekvésű a padlásunk, hogy senki se hallja a lövéseket. Fölteszi a pisztolyt a legfelső polcra. Hedvig kislányom, nehogy nekem hozzányúlj a pisztolyhoz. Az egyik cső még töltve van. Grigers, beles a hálón. Látom, van vadászpuskátok is. Hjalmár. Á, az az apám öreg flintája. Már nem lehet vele lőni. Elromlott a závárzata. De azért jól elszórakozunk vele. Szétszedjük, pucolgatjuk, olajozzuk, aztán újra összerakjuk. Persze leginkább az öreg szokott vele eljátszogatni. Hedvig Grigershez lép. Most jól látni a vadkacsát. Grigers. Igen, éppen azt nézem. Mintha kicsit lógatná az egyik szárnyát. Hjalmár. Az aztán nem meglepő. Oda kapta a sörétet. Grigers. Meg egy kicsit sántít is, nem? Hjalmár. Igen, talán, de csak éppen hogy. Hedvig. mert azt a lábát kapta el a kutya, amikor kihúzta a vízből. Hjalmár. De ezen kívül teljesen sértetlen, ami valóságos csoda. Mert gondold csak meg, meglőtték, kutya szájából szedték ki. Grégers Hedvigre pillantva. És megjárta a tenger mélyét. Hedvig mosolyogva. Tényleg? Gina terít. Mindig csak az a drágalátos vadkacsa, csak azon jár az eszük. Hjalmár. Kész vagy végre? Mikor lehet már asztalhoz ülni? Gina. Mindjárt. Még egy pillanat. Gyere, Hedvig, segíts egy kicsit. Gina és Hedvig kimegy a konyhába. Hjalmár halkan. Gyere, Grégers, arrébb egy kicsit. Apám nem szereti, ha nézik. Grégers elhúzódik a padlás ajtóból. És azt hiszem, jobb lesz, ha be is csukom, mielőtt még megjönnek a többiek. Elhessegeti a madarakat. Hess, hess, befele! Közben felhúzza a függönyt, és összehúzza az ajtó két szárnyát. Különben ez a függöny az én találmányom. Az élet is mindjárt más, ha van az embernek egy-két ilyen kis játékszere, amit karban tarthat, meg javítgathat, ha néha elromlik. És persze amellett még nélkülözhetetlen is. Ginát nagyon zavarja, ha a nyulak meg a tyúkok kiszögdösnek a műterembe. Grégers, ez igazán érthető. Gondolom, kettőtök közül inkább ő az, aki az üzlettel foglalkozik. Hjalmár, igen, a futó mindennapi ügyeket általában Ginára hagyom. Én meg fogom magam, átmegyek a nappaliba, és fontosabb dolgokkal foglalkozom. Grégers, és mik azok a fontosabb dolgok? Hjalmár, már vártam, hogy rákérdezel. Vagy talán neked még nem is mondták a találmányomat? Grégers, találmányod van? Nem is tudtam. Hjalmár, tényleg? Még nem hallottál róla? Hát persze, fönn a hegyek közt, az Isten háta mögött. Grégers, Hjalmár, szóval feltaláltál valamit? Hjalmár, hát föl még nem találtam, de már a legjobb úton vagyok hozzá. Gondolhatod, hogy amikor fényképész lettem, igazán nem az a cél lebegett előttem, hogy majd a sok senki házi családi képeit gyártom sorozatban. Grégers, hát persze, a feleséged is ugyanezt mondta épp az elébb. Hjalmár, én akkor megfogadtam, hogyha már egyszer ennek a mesterségnek szentelem magam. Olyan szintre fogom emelni, hogy művész legyen belőlem. Sőt, egyszer s mind tudós is. Így érett meg bennem az elhatározás, hogy kidolgozom ezt a találmányt. Grégers, és tulajdonképpen miből áll ez a találmány? Mi a lényege? Hjalmár, hát, kedves barátom, ilyen részletkérdésekre egyelőre még nem tudok neked felelni. Idő, Grégers, idő kell még ahhoz. De persze, nehogy azt hidd, hogy hiúság vagy személyes becsvágy hajt. Gondolhatod, hogy nem magamért teszem, hanem az életem egyetlen célja, csak az lebeg előttem éjjel-nappal. Grégers, és mondd, mi az a cél? Hjalmár, ez az ősz öreg ember. Grégers, gondol csak meg. Grégers, szegény édesapádat mondod? No de, hogy segítesz rajta ezzel? Hjalmár, visszaadom neki az önbecsülését, ha újra becsülete lesz az Egdál névnek. Grégers, értem, ezt tűzted magad elé életcélul. Hjalmár, igen, Grégers, ezt. Hogy kimentem balsorsából a hajótöröttet, mert hajótörött lett, már amikor kitört a vihar, s a vizsgálat szörnyű napjaiban szinte már nem is volt önmaga. Ez a pisztoly, barátom, amivel most nyulakra lövöldözünk, egyszer már nagy szerepet játszott az Egdál család tragédiájában. Grégers, a pisztoly? Hogy-hogy? Hjalmár. Amikor kihirdették az ítéletet, hogy börtönbe zárják, ez a pisztoly ott volt nála. Grégers, azért, hogy... Hjalmár, igen, azért. De visszariadt a tettől. Gyáva volt. Annyira megtört már addigra, összeomlott lelkileg. El tudott ezt képzelni, Grégers? Ő a katona ember, aki 9 medvét ejtett el, 2 alezredes sarja, mármint 2 egymás utáni generációban. Mondd, Grégers, Értette ezt? Grégers. Igen. Én megértem. Hjalmár. Én nem. Nekem nem megy a fejembe. Aztán még egyszer felbukkant a pisztoly családunk történetében. Apám akkor már rabruhában volt, lakat alatt. Úristen! Gondolhatod, milyen szörnyű időszak volt ez az én számomra. Lehúztam a rólókat mind a két ablakomon. Aztán, amikor egyszer kinéztem az utcára, láttam, hogy a nap ugyanúgy süt, mint azelőtt. Nem értettem. Emberek jártak az utcán, nevetgéltek, beszélgettek semmiségekről. Egyszerűen felfoghatatlan volt. Én addig azt hittem, hogy most már vége a világnak, hogy a nap se kell fel többé. Grégers. Igen. Én is azt hittem, amikor anyám meghalt. Hjalmár. És ebben a lelki állapotban Hjalmár Egdal a maga szíve felé fordította a pisztoly csövét. Grégers. Te is, Hjalmár. Igen, én is. Grégers. De nem sütötted el. Hjalmár. Nem. A döntő pillanatban végül is sikerült legyőznöm magam. Vállaltam az életet. Mert hidd el, Grégers, bátorság kell ahhoz, hogy ilyen helyzetben az életet válassza az ember. Grégers. Hát igen. De persze attól függ, honnan nézzük. Hjalmár. Nem. Grégers. Mindenképpen. De persze jobb, hogy így történt, mert most már nem sokára elkészülök a találmányommal, és akkor Relling doktor véleménye szerint is sikerülni fog megszereznem apámnak az egyenruha viselési engedélyt. Én más jutalmat nem is fogok kérni. Grégers. Szóval annyira fontos neki az egyenruha, hogy... Hjalmár. Igen. Az egyenruha a legnagyobb vágya. Grégers, te nem is hiszed, milyen szívszaggató érzés ez nekem. Ahányszor csak valami kis családi ünnepséget tartunk, mondjuk megünnepeljük a házassági évfordulónkat, de lehet akármiféle alkalom, az öreg uniformisban jelenik meg köztünk. De ha csak kopogtatnak is az ajtón, már iszkol is vissza a szobájába, ahogy csak a vén lábai bírják. Nehogy valaki idegen meglássa rajta, mert hogy nyilvánosan nem mutatkozhat egyenruhában. Hát, barátom, szívszaggató látvány egy szerető fiúnak. Elhiheted. Grégers, mondd, és körülbelül mikor készülsz el a találmányoddal? Hjalmár. Uramisten, Grégers, ne faggass engem, kérlek, ilyen részletekről, hogy mikor. Egy találmány, ugye, az sose olyasmi, aminek parancsolni lehet. Még feltalálója sem teljesen úr fölötte. Nagyon sok múlik az inspiráción is, egy ihletett pillanaton. De hogy mikor jön el, az szinte lehetetlen előre kiszámítani. Grégers, de azért haladsz vele, nem? Hjalmár, hogyne, haladok. Minden áldott nap foglalkozom vele, töprengek rajta. Tele van vele a fejem. Délutánonként, ebéd után bezárkozom a nappaliba, ahol zavartalanul elmélkedhetek. De sürgetni egyszerűen nem lehet a dolgot, az csak árt. Egyébként Rellingnek is ez a véleménye. Grégers, mondd, és nem gondolod, hogy ez a padlás nagyon elfon a munkától, eltereli a gondolataidat? Hjalmár. Ugyan, dehogy, csöppet sem. Nem is lehet megállás nélkül folyton ezekkel a gondolatokkal foglalkozni. Kell valami, amivel kitöltöm a várakozás idejét. Az ihletnek, tudod, nem lehet parancsolni. Akkor jön, amikor neki tetszik. Ha pedig jönni akar, úgy is megjön. Grégers. Tudod, Hjalmár, szinte azt hinné az ember, hogy benned is van valami a vadkacsából. Hjalmár. A vadkacsából? Ezt hogy érted? Grégers. Te is lebuktál a tenger fenekére. Belekapaszkodtál a hínárba, és nem engeded. Hjalmár. Arra a kis híján halálos lövésre célzol, amely apámnak szárnyát szegte, és megsebzett engem is? Grégers. Nem egészen. Azt nem mondanám, hogy megsebesültél. De mocsárba zuhantál, dögletes fertőbe, Hjalmár. Alattomos kór lappang benned, alámerültél a mélybe, hogy ott pusztulj a félhomályban. Hjalmár, hogy én? A félhomályban? De Grégers, kérlek szépen, Ne hordj nekem itt össze mindenféle ostobaságot. Grégers, de ne félj, én kimentelek, felhozlak a mélyből, mert most már nekem is van életcélom, tegnap óta. Hjalmár, nagyon örülök neki, de engem légy szíves, hagyj ki belőle. Biztosíthatlak, hogy eltekintve egy kis mélabútól, ami néha rám telepszik, de azt hiszem ez igazán érthető. Nekem az ég világon semmi bajom. Jobban már nem is lehetnék. Grégers, ez is a fertő mérgező hatása. Hjalmár, Grégers, szépen kérlek, ne beszélj itt nekem korságról, fertőről meg mérgezésről. Ne is haragudj, de igazán nem vagyok efféle társalgáshoz szokva. Az én házamban nem szokás kellemetlen dolgokat mondani. Grégers, látod, ezt készséggel elhiszem neked. Hjalmár, mert tudod, nem tesz jót nekem. És itt nincs se fertő, se dögletes mocsári levegő, ahogy neked méltóztatod kifejezni magad. Ó, tudom én, a szegény fotográfus hajléka egyszerű és igénytelen. Körülményeim szerények. De ne feledd, hogy feltaláló vagyok, és a családom kenyérkeresője. Ez pedig igenis fölébe emel helyzetem alacsonyságának. Á, megjött a villás reggeli. Gina és Hedvig jön be sörös üvegekkel, pálinkával, poharakkal és más egyebekkel. Ugyanekkor lép be az előszoba ajtón Relling és Molvik is, mind a ketten kalap és kabát nélkül. Molvik talpig feketében van. Gina lerakodik az asztalra. De jól eltalálták, hogy mikor kell jönni. Relling. Molvik barátom a fejébe vette, hogy hering saláta illata szállt a légben, és attól kezdve erőszakkal se lehetett visszatartani. Üdvözlöm, Egdál! Jó reggelt másodszor is! Hjalmár! Grégers, ha megengeded, bemutatom neked Molvik teológus urat. Ez pedig doktor... De hiszen ti ismeritek egymást Rellinggel, nem? Grégers. Igen, futólag. Relling. Á, az ifjabb Verle úr. Persze, összeakadt a bajuszunk egyszer-kétszer fönn a bányatelepen. Ön az új lakó, ugye bár? Grégers. Igen, ma reggel költöztem be. Relling. Mi Molvikkal itt lakunk a földszinten. Szóval, ha papra vagy orvosra lesz szüksége, nem kell messzire mennie. Grégers. Köszönöm. Könnyen lehet, hogy még szükségem lesz a szolgálataikra. Tegnap 13-an ültünk az asztalnál. Hjalmár. Grégers, Grégers, kérlek, ne kezd megint ezt a kínos históriát. Grégers. Téged ez ne aggasszon, Hjalmár. Te oltalom alatt állsz. Hjalmár. Hát remélem is. A családom érdekében. De mire várunk? Üljünk asztalhoz. Együnk, igyunk, érezzük jól magunkat. Grégers. És apád? Hjalmár. Ő majd később eszik, benne a maga kis kuckójában. Nos, barátaim! Helyet foglalnak az asztalnál. Megkezdődik az evés-ivás. Gina és Hedvig kibejárkál a konyhából. Felszolgálnak. Relling. Mit szól hozzá, kedves Egdál asszony? Ez a Molvik tegnap este megint alig állt a lábán. Gina. Már megint? Relling. Hát nem is hallotta az éjjel, amikor hazahoztam? Gina. Nem hallottam én semmit. Relling. Na, még szerencse. Mert mit agadás, nem épp úriember módjára viselkedett a barátunk. Gina. Molvik úr, igaz ez? Molvik. Drága asszonyom, borítsunk fájtlat a tegnapra. Azóta megint győzedelmeskedett a jobbik énem. Relling. Grégershez. Néha, mintha az ördög szállná meg szegény barátunkat. Én meg persze kénytelen vagyok elkísérni tévejgő útjain. A teológus úr ugyanis démoni férfiú. Grégers. Úgy érti, megszállott? Relling. Bizony, egy démon tartja megszállva. Grégers. Relling. Márpedig az ilyen démoni karakter általában varga betűkkel járja az életútját. Ellenállhatatlan kényszertől űzve leletérnek az erény szűk ösvényéről. No és ön, Verle úr, kitart-e még ott, fönn, azon a komor telepen? Grégers. Egyelőre igen. Relling. Hát a követelését sikerült-e behajtania? Grégers. A követelésemet? Most érti meg a célzást. Vagy úgy? Hjalmár. Grégers, te követeléseket hajtottál be? Grégers. Ostobaság. Relling. Bizonyám, de még mennyire? Sorra bekopogtatott a napszámosokhoz, és benyújtotta nekik a követeléseit, hogy mit kíván tőlük az eszmény. Grégers. Nagyon fiatal voltam még. Relling. Hát ebben igaza van. Borzasztó, hogy milyen fiatal volt. De nem is tudta behajtani rajtuk az eszményét, legalábbis az alatt, amíg én ott voltam. Grégers. És később sem. Relling. Gondolom, azóta maga is bölcsebb lett. Engedett az eszményeiből, és kicsit alább adta. Mérsékelte némileg a summát. Grégers. Nem én. Ha valóban igaz emberre találok, soha. Hjalmár. Szerintem ez így nagyon józanul hangzik. Gina, egy kis vajat légy szíves. Relling. Meg egy kis szalonnát Molvik úrnak. Molvik. Az ég szerelmére, csak azt ne. Kopogtatnak a padlás ajtaján. Hjalmár. Hedvig kislányom, nyisd ki az ajtót. A nagypapa ki szeretne jönni. Hedvig oda megy az ajtóhoz, és résnyire elhúzza. Az öreg Egdál kijön a padlásról, kezében frissen nyúzott nyúlbőr. Hedvig behúzza utána az ajtót. Egdál. Szép jó reggelt, uraim! Jó kis vadászat volt. Gyönyörű példányt lőttem. Hjalmár. És nélkülem nyúztad meg. Egdál. De még be is sóztam. Finom, porhanyós nyuszi hús. És édes, mint a cukor. Uraim, jó étvágyat a villás reggelihez. Bemegy a szobájába. Molvik feláll az asztaltól. Megbocsássanak, mindjárt itt vagyok, de muszáj, le kell szaladnom egy percre. Relling. Egy kis szódavizet így áll. Molvik. Kiment. Kimegy az előszoba ajtón. Relling Hjalmárhoz. Hát akkor kocincsunk az öreg vadászra. Hjalmár. Kocint Rellinggel. Igyunk. A vén vadászra, aki már fél lábbal a sírban áll. Relling. Az ősz vadászra. Iszik. Tényleg, hogy őszült meg az öreg? Szürke lett a haja, vagy fehér? Hjalmár. Hát, úgy a kettő között van. De az az igazság, hogy a feje tetején már inkább csak kopasz. Relling. Annyi baj legyen, nem szégyen a paróka. De tudod, Hjalmár, te tulajdonképpen nagyon szerencsés ember vagy. Célja van az életednek. És milyen nemes. Miért küzdhetsz? Dolgozhatsz. Hjalmár. Bizony dolgozom is, ahogy csak erőmtől telik. Relling. És van szorgos kis feleséged, aki ringó csípővel sűrög forog a házban, nesztelen, posztó papucsában, és csak téged dédelget. Hjalmár. Hát igen. Gina. Feléje fordul. Te drágám, hűtársam vagy az élet rögös útján. Gina. Jaj, ne szekírozzatok már. Relling. Meg itt van neked a kis Hedvig is. Hjalmár, elérzékenyülve. Drága gyermekem, nála nincsen nekem fontosabb. Hedvig kislányom, gyere ide hozzám. A kislány fejét simogatva. Na, milyen nap lesz holnap? Hedvig, apja kabátja ujját cibálva. Jaj, papa, el ne áruld! Hjalmár, elfacsarodik a szívem, ha arra gondolok, milyen szánalmasan szegényes lesz minden. Szerény kis összejövetel csupán, pedig mit ünnepelünk? Hedvig, jaj, de jó lesz! Relling, na, majd ha elkészül a nagy találmány. Hjalmár, úgy ám, majd akkor meglátjátok. Hedvig, kislányom, én elhatároztam, hogy gondoskodom a jövődről. Jólétben fogsz élni egész életedben. Még nem tudom mit, de azt fogom kérni, hogy te kapjál valamit. Legyen ez a szegény feltaláló egyetlen jutalma. Hedvig apja nyakát átkarolva suttog. Édes, drága apukám! Relling Grégershez. Ugye jól esik már csak a változatosság kedvéért is, néha dúsan terített asztalnál boldog családi körben üldögélni. Hjalmár, hát igen, nekem is sokat jelentenek ezek az órácskák. Grégers, én viszont nem bírom ezt a poshat mocsári levegőt. Relling, mocsári levegőt? Hjalmár, Grégers, kérlek, ne kezd előről. Gina, én nem tudom, miért mondja Verle úr, hogy itt poshadt a levegő, mikor naponta szellőztetek. Grégers feláll az asztaltól. Ezt a bűzt ugyan ki nem szellőzteti innen, asszonyom. Hjalmár. Bűzt? Gina. Na, mit szólsz hozzá, Hjalmár? Relling. Megbocsásson, fiatalember, de nem magából árad ez a bűz? Nem véletlenül a bányából hozta magával? Grégers. Önre vall, hogy bűznek nevezi, amit én hozok ebbe a házba. Relling. Oda megy Grégershez. Hallja-e, fiatal úr? Nekem az az érzésem, hogy az a behajthatatlan követelés most is ott lapul a zsebében. Grégers. Nem, doktor úr. A szívemben hordom. Relling. Felőlem, fiatal úr, ott tartja, ahol akarja. De figyelmeztetem, ebben a házban meg ne próbálja behajtani, legalábbis amíg én itt vagyok. Grégers. És ha mégis megpróbálom? Relling. Akkor úgy hajítom ki innen, hogy a lába se éri a földet, érti? Hjalmár fel kell. No de Relling. Grégers. Rajta, doktor, dobjon ki! Gina közéjük áll. Ugyan már, Relling. De mondok én magának valamit, Verle úr. Maga, aki olyan disznóólat csinált a szobájából, ne merészeljen nekem itt bűzről beszélni. Kopogtatnak az előszoba ajtón. Hedvig. Mama, kopognak. Hjalmár. Na, tessék, már csak éppen ez hiányzott. Puncsaft. Gina. Hagyd csak, majd én. Az előszoba ajtóhoz megy és kitárja. Döbbenten visszahőköl, megborzong és félreáll az útból. Jaj, ne! Verle nagykereskedő áll az ajtóban bundában. Egy lépést tesz előre, aztán megáll. Verle. Bocsánatot kérek a zavarásért, de úgy tudom, itt lakik a fiam. Gina, riadtan. Igen, itt. Hjalmár közelebb lép. Szíveskedjék, Verle úr, ha szabadna kérnem. Verle, nem, köszönöm. Csak a fiammal szeretnék beszélni. Grégers. Tessék, apám, mit óhajtasz? Itt vagyok. Verle, beszélni szeretnék veled. A szobádban. Grégers. A szobámban. Rendben van. Sarkon fordul, és már indulna is. Gina. Jaj, az ég szerelmére ne! Még nincs kitakarítva! Verle. Hát akkor kinn az előszobában. Kérem, nekem mindegy, de négy szem közt akarok beszélni veled. Hjalmár. Hát akkor tessék itt, Verle úr. Jöjjön, Relling, átmegyünk a nappaliba. Hjalmár és Relling jobbra ki. Gina Hedviggel kimegy a konyhába. Grégers, rövid hallgatás után. Tessék, most négy szem közt vagyunk. Verle. Tettél tegnap este néhány furcsa kijelentést. És mivel Egdaléknál vettél ki szobát, én arra a következtetésre jutottam, ellenem forralsz valamit. Grégers. Elhatároztam, hogy felnyitom Hjalmár Egdal szemét. Hadd lássa a helyzetét tisztán, világosan. Ennyi az egész. Verle. Ez lenne az az életcél, amit tegnap emlegettél? Grégers. Persze. Te hagytad rám örökül. Verle. Engem okolsz a beteg lelkedért? Grégers. Az egész beteg életemért, apám. És most nem is anyám sorsát mondom. De egyedül neked köszönhetem, apám, hogy soha egyetlen pillanatra sem nyughatom a bűntudattól, hogy szüntelen gyötör a lelkiismeret furdalás. Verle. Á, szóval a lelkiismeret bánt. Grégers. Igen. Mert már akkor szembe kellett volna fordulnom veled, amikor csapdát állítottál Egdal hadnagynak. Figyelmeztetnem kellett volna, mert én nagyon jól tudtam, sejtettem, mi lesz a vége. Verle. Hát akkor kötelességed is lett volna, hogy szólj. Grégers, de nem mertem. Gyáva voltam. Féltem tőled, rettegtem. És nem csak akkor, még utána is nagyon sokáig. Verle, úgy látom, azt a félelmet azóta már sikerült legyőznöd. Grégers, igen, hála Istennek. De most már azt a gyalázatot, amit az öreg Egdál ellen elkövettem, másokkal együtt jóvá tenni nem lehet. Hjalmárt azonban még megmenthetem. Kiszabadíthatom ebből a fertelmes hazugságból, amiben él, és amely egyre lejjebb húzza. Verle, és azt hiszed, jót teszel vele? Grégers, meggyőződésem. Verle, úgy gondolod tehát, hogy ez a fényképész olyan ember, aki majd hálás lesz neked ezért a baráti szolgálatért? Grégers, igen, olyan ember. Verle, majd meglátjuk. Grégers, de különben is, én nem tudok így tovább élni. Kell valami gyógyírt találnom a beteg lelkemre. Verle, arra nincs orvosság, Grégers. Beteg a te lelked gyerekkorod óta. Anyai örökség. Az egyetlen anyai örökséged. Grégers, megvető félmosollyal. Sose fogod már megemészteni a csalódást, hogy nem kaptad meg a várt hozományt. Verle, ez most nem ide tartozik. Kitartasz tehát az elhatározásod mellett, hogy visszavezeted Hjalmar Egdált a szerinted helyes útra? Grégers, tűzön vízen át. Verle, akkor az ördögnek tartoztam ezzel az úttal. Mert akkor nyilván nincs is értelme, hogy megkérdezzem, nem szándékozol-e visszaköltözni én hozzám. Grégers, nincs. Verle, és a cégben sem kívánsz betársulni? Grégers, nem. Verle, rendben van. Mivel azonban szándékom szerint a közeli jövőben megnősülök, fel kell osztanunk a vagyont. Grégers, gyorsan. Nekem nem kell a részem. Verle, nem kell? Grégers, nem. Nem engedi a lelkiismeretem. Verle, rövid hallgatás után. Visszamész a telepre? Grégers, nem. Nem tekintem magam többé az alkalmazottadnak. Verle, és mihez fogsz kezdeni? Grégers, az élet célomnak szentelem magam. Semmi mással nem akarok foglalkozni. Verle, no de aztán, miből fogsz megélni? Grégers, van egy kis megtakarított pénzem. Verle, meddig tart az? Grégers, arra a kis időre, ami még hátra van, elég lesz. Verle, ezt meg hogy értsem? Grégers, nincs több mondani valóm. Verle, akkor Isten veled, Grégers. Grégers, Isten veled, apám. Verle nagykereskedő távozik. Hjalmár beles az ajtón. Elment? Grégers, el. Hjalmár és Relling bejön a szobába. Gina és Hedvig is visszajön a konyhából. Relling, futcs a villás reggelinek. Grégers, öltöz fel, Hjalmár. Elmegyünk, sétálunk egy nagyot, jó? Hjalmár, jó, mindjárt. Mit akart édesapád? Velem kapcsolatban valamit? Grégers, gyere csak. Meg kell beszélnünk egy pár dolgot. Megyek, felveszem a nagy kabátomat. Kimegy az előszoba ajtón. Gina, a helyedben én nem mennék el vele, Hjalmár. Relling, szerintem is, öregem, jobban teszed, ha itthon maradsz. Hjalmár kabátba bújik, felteszi a kalapját. Hogy-hogy? Amikor egy régi jó barát úgy érzi, hogy ki kell öntenie a lelkét. Relling, de a fene ott tegye meg, Hjalmár. Hát nem látod, hogy ez az ember elmebeteg? Hát ez bolond. Gina, persze, hát magad is hallhattad, hogy miket mond. Már az anyjával is előfordult, hogy rájött valami roham. Hjalmár, annál inkább rászorul, hogy egy jó barát rajta tartsa a szemét. Ginához, arra legyen inkább gondod, hogy időben elkészülj az ebéddel. Hát, akkor a viszontlátásra. Kimegy az előszoba ajtón. Relling, nagy kár, én mondom, hogy épp ezt az embert nem tudja elvinni az ördög. Jobb lett volna, ha rászakad valamelyik hőidáli bánya. Gina, szent Isten, miket beszél? Relling, dörmög. Hát, csak úgy eszébe jut az embernek mindenféle. Gina, maga tényleg azt gondolja, hogy a fiatal Verle megháborodott? Relling, dehogy, sokkal rosszabb annál. Nem bolondabb ez, mint a többi ember. De benne van a kór, és emészti. Gina, mi baja van? Relling, megmondom én magának, Egdálné. Heveny világboldogítástól szenved. Gina, világboldogítástól? Hedvig, van ilyen betegség? Relling, hajjaj! Mifelénk nemzeti nyavaja, de szerencsére csak szorványosan lép fel. Meghajol Gina előtt. Asszonyom, köszönöm a villás reggelit. Kimegy az előszoba ajtón. Gina nyugtalanul járkál föl és alá. Ó, ez a Grégers Verle! Mindig ilyen kerge volt világ életében. Hedvig az asztalnál ül, fürkészve nézi anyját. Olyan furcsa ez az egész.